Adj dicsőséget az Úrnak! Isten igéjével és az apostol szavával köszöntöm a mai estén is a testvéreket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hetünk negyedik alkalmán a heti énekünkkel kezdjük az esti alkalmunkat, a 639. számú énekkel. Ki vagyok én? Református énekeskönyv 460. számú énekével folytassuk az éneklésünket, amint vagyok sok bűn alatt. Ez az énekünk is már egyben egy imádság volt, de szóban is csendesedjünk el az Úr előtt. Boruljunk le előtte. Mindenható mennyei Úrunk, köszönjük, hogy édesatyánknak hívhatunk Jézus miatt. Urunk, köszönjük azt is, hogy napról napra most kóstolgathatjuk a Te igédet. És az, hogy így napról napra összejövünk, ez olyan kézzelfogható jele annak, hogy Te törődsz velünk, hogy Te gondoskodsz rólunk. Urunk, köszönjük, hogy azért nincs végünk, mert Te nagyon szeretsz minket, és nagy a Te irgalmad. Köszönjük, hogy minden nap úgy ébredhetünk, hogy nálad elfogadásra találhatunk. Urunk, olyan vádlók azok a szavak, mikor akár magunkról énekeljük, hogy kik vagyunk mi, utolsó, gyarló bűnösök. De Urunk, bátran és szabadon mondjuk ki ezt, amikor már nem a magunk igazságához ragaszkodunk. Így kérünk, Urunk, vezess tovább a mi gondolatainkat. Hadd jussunk el odáig, hogy megnyugszunk abban, hogy Te befogadtál bennünket. Jézusért igaznak tartasz bennünket. Urunk, add, hogy egyre több hálával teljen meg a mi szívünk. És legyen az a furcsa felismerés bennünk, hogy bár olyan sok szó van ezen a héten a bűnről, mégis ez mind-mind a Te szeretetedet mutatja meg. Mert amilyen sokszor előkerül a bűn, egyre jobban felismerjük, hogy milyen nagy a Te szereteted. Urunk, köszönjük, hogy most is bizalommal jöhetünk hozzád, így várjuk a Te szavadat, szent lelkeddel. Adj nekünk megértést, legyél, kérünk közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, ami Urunk igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, annak is az 5. fejezetéből, az első 11 versből. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt, igen, ennyiért. Péter így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Kedves testvéreim, az elmúlt héten, most egy kicsit fölüdülünk ebből a történetből, és nézzük át, hogy a héten hova is jutottunk. Tehát első este Ádám és Éva lelepleződéséről beszéltünk, amikor maguk próbálták maguk szégyenét eltakarni, lelepleződtek mégis Isten előtt, de Isten maga öltöztette fel őket az ő ruhájával. A második kérdésünk az volt, hogy ki ítéli el a házasságtörő asszonyt? Jézus. Jézus mondja ki az ítéletet, ez az ítélet azonban a kegyelem szava, hogy bár meg kellene halnod, Jézus maga fizeti ki a büntetésed árát. Tegnap pedig Dávid báránykájáról volt szó, arról, hogy a szív bálványainak le kell lepleződnie ahhoz, hogy a régi élet meghalhasson, és új élet kezdődhessen Krisztus közösségében. A töredelmes szívről volt szó. Ugye milyen gazdag ez a szó, arról is beszéltünk, hogy összetörik Isten előtt, de egyúttal töredelmesen törekszik arra, hogy egyre közelebb kerülhessen az Úrhoz. Már minden vágyakozásával arra törekszik, hogy az ő védelmében bújjon el valahogy, nála rejtőzön el. És hát most elérkeztünk Anániás és Szafira történetéhez, amelyen elsőre mindannyian elszörnyülködünk. Hogy történhet ilyen? És elismerem a testvéreknek, hogy én magam is megdöbbenéssel olvasom minden alkalommal ezt a történetet. Nem tudom úgy elolvasni, hogy ezt már megszoktam. Minden alkalommal megdöbbenek rajta. És ez most valóságos történet, nem mese. Ugye tegnap egy példabeszédről volt szó. Egy példabeszédet, majdnem, hogy mesét olvastunk. Nátán próféta egy mesét mondott egy emberről, gazdag emberről, aki elveszi a szegénynek a báránykáját. Ez most valóságos történet. És egyébként a tegnapi napról is meg kell jegyeznünk, hogy lehet, hogy mesének hívtuk. De ha Jézus is példázatot mond, és ha Nátán is példázatot mondott, Dávidnak az élet-halál kérdése volt. Még ezek a történetek is ennyire útmutatóak számunkra a Szentírásban. És igen, ez megtörtént, de ez inkább még jobban elgondolkoztat bennünket. Hogy is van ez? Mi volt tulajdonképpen Anániás és Szafira vétke? Hogy félretettek a pénzből, ez így önmagában gond volt? Hát mi magunk nem olyanok vagyunk, hogy takarékoskodunk? Hogy tudna az ember úgy élni, hogy csak úgy szórja a pénzt és felelőtlenül kiadja? Hát ezzel akkor vétkezünk azok ellen, akikért felelünk az életben, akik felelősséggel lettek ránk bízva. Miért kellett meghalniuk? És hogy van az, hogy elvileg ők keresztjénél lettek, ugye? De hogy mégis meg kellett halniuk. Most akkor hol vannak ők Isten szemében? Kinek látja őket az Isten? A sok nehéz kérdés között is a legfontosabb szempontra szeretném felhívni a testvérek figyelmét, és ez pontosan az a kérdés, hogy vajon tényleg Krisztuséi voltak ők? Tényleg keresztjének a szó szerinti értelmében Krisztus követői voltak ők? A szívük, ugye most már annyiszor volt szó a szívről, a szívük az Úré volt? Mi derült ki a szívükről? Hát először is maga a történet ez, hogy vagyona volt Anániásnak és Szafirának, de mégis a vagyonuk ellenére szegények voltak. Miben mutatkozott meg ez a szegénységük? Abban, hogy bár keresztjének mutatták magukat, belül nem voltak Krisztus követői. Csak külsőleg alkalmazkodtak a közösség elvárásaihoz. Csak úgy tettek, mintha Krisztusban ők gazdagok lennének, hát ők bátran beadják a közösbe a vagyonukat, de belül más volt a szívükben. És ez szokás volt az első keresztjének idejében, hogy a közösbe beadták a vagyonukat. Együtt gazdálkodtak. És ekkor lehetőségük nyílt arra is, hogyha valaki szegényebb sorú ember is kerül a gyülekezetbe, akkor őt megsegítsék. Együtt gazdálkodtak. Anániásnak vagyona volt, és ez az övé volt. Nem lett volna kötelező, hogy beadja, ezt az emberek önként tették mindig. Nem kötelezte rá őt sem Péter, sem erre semmiféle törvényt nem olvasunk a Bibliában. Odaadhatta volna az egészet is, odaadhatta volna egy részét is. Tehát amit konkrétan tett, hogy egy részét félretette, egy részét pedig odaadta a gyülekezetnek, még ezt is megtehette volna. A baj ott volt, hogy hazudott. Mert ő azt mondta, hogy mindenemet föladom, mindenemet odaadom, Uram, érted? A te gyülekezetedért, és közben belül úgy tűnik, hogy még tartogattak egy B-tervet. Egy B-tervet, hogy hát ha mégis szükség lenne erre a pénzre. Érezzük, hogy ez viszont egy nagy bizalmatlanság. Bizalmatlanság, mert hogy az Úr most már megtart minket, a kezében tartja az életünket, az övé vagyunk, de mi van, ha mégsem? Hűtlenség, hitetlenség volt ebben a megfontolt cselekedetben. Így mondja a Biblia, hogy félretett magának. És nagyon érdekes ez a szó, hogy félretett magának, mert ugyanez a szó máshol is szerepel a Bibliában, az Ószövetségben, bár az ugye tudjuk, hogy héberül íródott, de annak is volt egy ókori görög változata, és ott is ugyanez a szó szerepel, hogy félretett magának Ákán a vagyonból, amikor Józsué vezetésével elfoglalták Jerikót, Isten parancsot adott a népének, hogy az egész várost pusztítsák el, és ne hagyjanak semmit a zsákmányból sem, ne tegyenek el maguknak. Ez legalább olyan nehéz történet, mint Anániás és Szafiráé. Mert ott van a kérdés előttünk, hogy miért kellett Isten népének egy egész várost elpusztítania. Erre a válasz az, hogy nagy tétje volt annak, hogy vajon megmarad-e az a város, és Izrael népe keveredik a város lakóival és szokásaival, vagy pedig teljesen tisztán meg tudnak maradni önállóan csak Isten vezetése alatt. Mert hogyha meghagynak egy picit is abból a zsákmányból, abból a népből, aki ott lakott Jerikóban, akkor önkéntelenül is elkezdenek keveredni az ottani emberekkel, átveszik a szokásaikat, a vallásuk után kezdenek kacsingatni, mert hogy ott olyan látható, hát hiszen faragott bálványok vannak, olyan szép a vallásuk, olyan kézzel fogható. De azért azt is tudjuk, hogy nem volt egy környező vallása, ahol ne lett volna több istenhit, varázslás, jóslás, gyermekek föláldozása, halottakkal való tudatkozódása, azaz halott idézés, és hasonló dolgok. Még a nem keresztény józan emberek is elítélik az ilyet. Hogy lehet egy ilyen kultúra, amely föláldozza a gyermekeit? Hát akkor Isten népe hogyan tűrhette ezt? Az Úr egy nagyon nagy ígéretet bízott Izraelre, hogy ti őrzitek meg az én ígéretemet, az én szövetségemet. Ez egy nagyon nagy kincs, drága kincs, és ezt őrizték meg egészen az új szövetségi időkig, az igaz Isten hitét. Ebben a hitben fog eljönni a világ megváltója, aki majd minden népnek áldást hoz, és üdvösséget hoz. Tehát nagy volt a tétje annak, hogy megőrzik-e ezt a hitet, vagy sem. Még mindig ugye nehéz, hogy miért kell kipusztítani egy egész város, de talán értjük, hogy ennek nagy tétje volt. És ugyanígy Anániás és Szafira tettének is nagy tétje volt. De mit tett Ákán? Ákán is félretett magának a vagyomból, nem hagyott ott mindent, hanem valamit, ami megtetszett, neki félretett a zsákmányolt vagyomból. És amikor kiderül, hogy ő tette, akkor ezt mondta neki Józsué, a honfoglalás vezetője. Fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél. Ne titkolj el előttem semmit. Hát, ekkora nagy bűn lenne az, amit tettek Ákán is, és Anániás, és Szafira? Ahogy már mondtam, olyan természetesnek gondoljuk, hogy takarékoskodnunk kell, gondoskodnunk kell azokról, akiket ránk bízott az Úr. De tisztáznunk kell a történetet, mert igazából, ha jól megnézzük, azt sem olvasuk itt Anániás és Szafiránál, hogy Isten közvetlenül sújtotta volna őket a büntetésével. Igen, olyan adódik belőle, hogy ez Isten büntetése, de csak annyit olvasunk, hogy mikor a szívéhez eltalálta az ítélő szó Anániásnak és Szafirának, amikor szívén találták őket az ige, akkor szinte a bűn egyenes következményeként, így a közvetlen következményeként bekövetkezett rajtuk ez a megdöbbenés és a szörnyű következmény, a büntetés. Ez mind az eset súlyosságát hangsúlyozza. Amit az előbb is mondtam, hogy egy B-tervet tartogattak még. Hát, ha nem jön be ez a kereszténység, Krisztus követés dolog. Hát, ha a végén elszegényedik a gyülekezet, mindenki megy a maga útjára, kiderül, hogy Krisztus útja nem is válik be az életünkben, nem működik. Pedig Jézus mondja, hogy nincs olyan titok, amire ne lepleződnék, kiderül minden, ami a szívben van. És a mai nappal kicsit szorosabban kapcsolódunk a tegnapi témához. Tegnap is a szívről, mint bálványgyárról volt szó. A szívről, amely bár minden áldást megkapott az atyai háztól, mégis megtagadja őt, és össze kell törnie ahhoz, hogy új élet kezdődhessen. Ma is ezt a szívet nézzük meg, hogy miről is volt szó. Ugye a tékozló fiú példázatát említettük tegnap. Az a fiú, aki megtagadja édesapját, és azt mondja, hogy nem is jó nekem, amit eddig adtál, legyen meg az én akaratom inkább. És amikor elveszít mindent, amiben földi örömöket keresett, elveszítette szerelmének tárgyait, észrevette, hogy nem maradt semmije. Még az atyai házban szolgaként is jobb élni, mint a világban gazdagként. Inkább hazamegyek. Ugyanakkor ez a példázat nem egy fiúról szól, hanem két fiúról. Az idősebbik fiú otthon volt, és őt is ugyanúgy körülvette az atya szeretete. De ő nem tékozolt el otthonról, ő jó fiú volt. Úgy tűnt, hogy az élete teljesen rendben van, szót fogad, hűséges, engedelmes. Egyetlen gond volt, hogy a szíve valójában neki sem volt otthon. Ahogyan a tékozló testvérének, úgy neki sem volt otthon a szíve. Ezt honnan tudjuk? Amikor a testvére hazaérkezett, akkor megharagudott, mert látta, hogy az apja milyen kegyelmes volt. És ezt mondta, látod, apám, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Mi kellett ennek a testvérnek? Valójában a kecske gida. Nem adsz nekem semmit, pedig én jó vagyok. Valójában ő sem az atyát szerette, hanem azt, amit az atya ad. A teremtő helyette a teremtményt. Imádta. Nemrég hallottam valakiről, akinek hát keresztény közösségben felnőve nagyon jól ment a sora, áldásokkal teli élete volt, és még ő maga is fölismerte ezt. Amikor azonban egy nehéz betegség következett az életében, és még anyagi nehézségek is adódtak, akkor oda ment egy testvérhez a gyülekezetben, és azt mondta, hogy eddig jó dolgom volt, de most baj van. Eljött a pillanat, hogy az Úr bizonyítson. Érezzük ebben a büszkeséget, illetve azt, hogy vajon amit eddig kapott áldásként, azt nem az Úr bizonyította, nem az Úr bizonysága volt, hogy mennyire szereti és körbeveszi őt? Minden jóval. Mintha eddig annyi jót tettem volna, hogy azzal én lekenyerezhetem Istent. Igen, eddig jó ember voltam, ennyi bűnt nem követtem el ma, amit egyébként el szoktam követni, és amiket szeretek amúgy, de ma jó, megtartóztattam magam, nem voltam ideges, nem voltam haragos, nem beszéltem indulattal, nem irigykedtem, és a többi. Jó, akkor most az Úr jön, most az Úr bizonyítson, kapjam meg a jutalmamat. Közben azt a sok jót sem érdemeltem meg, amit előtte kaptam. Ez az idősebbik fiú lelkülete. A Szentírás úgy mondja, hogy ez a farizeusság lelkülete. Vagy vallásosságnak is szoktuk nevezni, pedig a vallásosság nem kellene, hogy önmagában rossz dolog legyen. Az ember kísértése az, hogy a vallásossága kiüresedik, és aztán már nem tudja, hogy mit, miért tesz. Csak jól megtanultam ugye a szabályokat, hogy mikor kell fölülni, mikor kell leülni a templomban, de hogy tulajdonképpen mit, miért teszek, miért kulcsolom össze az imádság közben a kezemet, miért nem lehetne azt ugyanúgy nyitott szemmel és kiegyenesedve, mint az éneket, azt már nem biztos, hogy meg tudom mondani. De ennél sokkal mélyebbeket is, mélyebb tanulságokat is az ember elfelejt, hogyha kiüresedik a vallásossága. Mert belül nem azt érzem, amit valójában kívül teszek. Nincs otthon a szívem, pedig látszólag otthon vagyok. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokunkat érint, és ezt nem ítéletképpen mondom most csupán, hanem általános tapasztalatként, hogy én magam is olyan vagyok nap mint nap, hogy Uram, na, nem követtem el ezt és ezt a bűnt, pedig lett volna lehetőségem. Látod, milyen jó ember vagyok, és várom a jutalmat. Én magam is reflexzerűen ilyen vagyok, ha az Úr nem gátol meg, és nem aláz meg. A hagyomány sem rossz dolog, ami a vallásosság része. Önmagában nem rossz dolog a hagyomány. Pál apostol maga az evangéliumot is valamilyen szempontból hagyománynak nevezi. Ez az a tanítás, amit továbbadunk. Az örömhírt továbbadjuk, hagyományozzuk, hogy mindenkihez eljusson. Ha azonban már nem értjük, hogy mire való a hagyomány, csúnyán mondva csak csináljuk, akkor igazából nincs is értelme, kiüresedett formaság lett belőle. Valaki azt mondta, hogy talán még könnyebb is megfelelni ezeknek a formaságoknak, még könnyű is talán eleget tenni annak az egy-két szabálynak, amit a keresztény közösség előír, még ez könnyebb ezeket mind megtenni, mint hogy szembenézzünk a szívünkkel, és ott bent számot adjunk, hogy merre is húz a mi szívünk. Bálvány van benne, lázod az atyai ház ellen. És miért neveztem farizeusi lelkületnek? Mert a farizeusok büszkék voltak arra, hogy nekik több száz törvényük és szabályuk van. Amikor azonban látták, hogy az a vámszedő vagy parázna befogadást nyert az Úr Jézusnál, mert, mert hitre jutott, mert megkegyelmezett neki az Úr, és azután az élete is radikális változáson ment keresztül, akkor bosszankodtak. Ezek mind lenézett emberek voltak, a vámszedők és a paráznanők. Hát ma is egyébként vannak hasonló foglalkozások, amik ugyanúgy lenézettek. De a farizósok, mikor látták, hogy ezek belettek fogadva, akkor lázongani kezdtek. Hogy tehet ilyet Jézus? És akkor mondta ki Jézus is a lényeget, hogy azt nézzétek, ami a szívben van. Vajon az a lator, aki Jézus mellett halt meg a kereszten, mennyi jót tudott cselekedni? Hány törvényt tudott megtartani a farizeusok szabályai közül? De még csak Isten törvényei közül is hányat tudott megtartani? Végül is a legfontosabbat megtartotta. Mert fölismerte Jézusról, hogy ő nem cselekedett semmi rosszat. Sőt, Úrnak vallotta akkor, amikor mondta, hogy amikor eljössz majd, Uram, a te dicsőségedben, országodban, akkor emlékezz meg rólam. Ennyi elég volt. Nem tett semmi jót, úgymond. Egy rövidke hitvallás, és Jézus már megígérte neki, hogy a paradicsomba jut. A farizeusok azon is kiakadtak, hogy Jézus tanítványai nem mostak kezet. Pedig milyen fontos az a kézmosás? Igen, fontos dolog, bár a farizeusoknál az a kézmosás sokszor elég volt, abban is kimerült, hogy belemártották az ujjukhegyét a vízbe, és az már kézmosásnak számít. Csak hogy meglegyen a formaság. Már is elfeledkeztünk a lényegről, hogy miért is kell kezet mosni. Ezt még a kisgyerekek is tudják. És sok vallásban, tehát nem csak az én reflexem, nem csak az ember reflexe az, hogy büszke legyen arra, amit tesz, hanem sok vallás is erre épül, sőt, kimerem mondani, talán minden vallás a kereszténységen kívül erre épül. Még büszkék is rá, hogy mennyi szabályuk van. Sőt, az a lényeg, hogy mit mutat a cselekedeteidben. Nem az, ami a szívedben van, csak úgy legyen meg az a rend. És ekkor jönnek a kijátszások is. Jó, Allak nem látja azt, hogy iszol éppen, alkoholt iszol a ház alatt, mert a tető eltakar téged az ég elől. Hát nem is kell magyaráznom, hogy ez melyik vallásban van. Ugye az iszlámban tilos az alkohol. De ez ennyi elég? A tető eltakar, és akkor már rendben vagyok. Milyen fügefa levél ez a tető? Jézus kortársai is ugyanúgy kijátszották a törvényt. Mire költse az ember a pénzét? Azt mondták a farizósok, jaj, hát jól be kell osztani, és igen, segíteni kellene a szüleimen, de hát Isten megparancsolta, hogy az áldozati ajándékot is vegyük meg. Az áldozati állatot is váltsuk meg. Meg kellett vásárolni. Na most akkor jön a dilemma, a szüleim vagy Isten, szüleim vagy Isten. Hát persze, hogy Isten, és akkor nem segítem meg a szüleimet. És Jézus azt mondta, hogy ez egy álságos dolog. Kijátszátok Isten tiszteletét, illetve kijátszátok a szeretetet mindenféle vallásos dologgal. Áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek. Ezt mondod az édesabádnak, az is az édesanyádnak. Hogyha nem szereted a fele barátodat, akit látsz, akkor hogyan szeretnéd Istent, akit nem látsz? Ezt János mondja a levelében. És ezzel gyakorlatilag az ember nem csak hogy büszke, de még Istent is vádolja, hogy Istenem, hát te mondtad, hogy az áldozati állatot vegyem meg, hát én akkor nem segíthetek a szüleimen. Még Istent is hibáztatja emiatt. Pedig az ő bűne, hogy nem figyelt a szüleire. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Ezt Pál apostol ismétli meg, de Jézus is ugyanígy mondja, hogy ez a nép csak a szájával tisztel engem. Azt tanítják, ami emberek parancsolatai, és még csak nem is Jézus találta ki, vagy hát igen, ő a Szentírás igéje, ő az Isten igéje, de hogy már az Ószövetségben ott volt Ézsaiásnál. Ez a nép csak a szájával tisztel engem. És a szíve ennek a problémának, ennek a bűnnek az az, hogy az ember még többet keres Krisztusnál. Több valamit keres. Új bálványok után néz, pedig úgy néz ki, hogy már helyben van. És sokan meg is kérdezik, hogy kinek könnyebb. Aki vallásos családban született, és körbeveszi őt az ige nap, mint nap hallja, jól megismerheti Istent, igazából semmi akadály nincs előtte. Vagy annak könnyebb, aki egész életében távol élt Istentől, nem hallhatta az igét, nem hallhatta a Bibliát, és életének egy pontján valami tragédia miatt megfordul az élete, találkozik Isten igéjével, és megváltozik a szíve. Ő ugye látja a kontrasztot, a drasztikus változást a régi életem és az új életem között. Milyen bűnök voltak előtte, és milyenek utána. Hát igen, ennek az embernek könnyebb. Egyébként azt vettem észre, hogy a beleszületettek azt mondják, hogy annak könnyebb, aki nem született bele, akik pedig felnőttként értek meg, és úgy tértek meg, hogy nem vallásos közösségben nőttek föl. Azoknak meg az a meggyőződésük, hogy hát aki vallásos közösségben nőtt, annak milyen jó már gyermekkorától kezdve találkozott Isten igéjével. És most arról beszélünk, ugye, aki beleszületett, az idősebb fiúról, aki mindig otthon volt, és megszokhatta ezt a környezetet. De talán éppen ezért, mert megszokássá vált, ezért lett kiüresedett számára. És lehet kitalálni mindenféle orvosságot erre. A baptistáknál azt mondják, hogy hát csak hitvalló keresztség legyen, csak felnőttek keresztelkedjenek meg. De őszintén szólva, hogyha egy helyen összejön egy hitvalló közösség, ők lehet, hogy még önként jöttek össze, de a második generáció már beleszületik abba a közösségbe. Ha már nekik gyermekeik születnek, akkor önkéntelenül is megkérdezik azok a gyerekek, hogy én hogy kerültem ide, nem választottam ezt a közösséget, nem önként jöttem ide. Tehát nem ez a megoldás, hogy mindig váljunk ki, és aztán kezdjünk újat, hanem igen, a régi életből váljunk ki, és aztán kezdjünk újat, de hogy Isten adta a családot is. Nem véletlen, hogy hívő környezetben szeretné, hogy a terve szerint felnőjenek az emberek. A beleszületettek esete egy kicsit ilyen Anániás és Szafira is. Kívülről úgy tűnt, hogy rendben vannak, de belül más volt a szívükben. Valami mást, valami többet kerestek, más biztosítékot. De annyi helyen olvasjuk a Szentírásban, hogy nincs más biztosíték. Mondjuk így, hogy nem adatott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Vagy még jó nehéz igehelyek vannak a Bibliában, mondjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy lehetetlen, hogy akik egyszer megtértek, és azután lábbal tapodják Krisztust, azután újra megtérjenek abban, hogy újra megfeszítik maguknak Krisztust, mert nem lehet még egyszer megfeszíteni Krisztust. Nincs több váltság, az az egy van. Nem lehet újat kitalálni, új biztosítékot keresni, mint a Galácia beliek is. Azért harcol velük annyit Pál, elég kemény szavú levelében, mert azt mondták, hogy jó, keresztény lettetek, de ez nem elég. Még körül is kell metélkednetek, akkor lesztek igazi keresztjének, akkor lesztek igazi Isten népe. Nem lehet többet mondani annál, mint amit Krisztusban kaptunk. Nincs ennél több. Vissza kell térni oda. Még nem is szóltam arról, hogy böjt idejében vagyunk. Ez az én hibám most, de böjt idejében vagyunk. És ez a böjt is arról szól, hogy mindig újra visszatérünk Krisztushoz. Amikor megkérdezték a farizeusok Jézus tanítványaitól, hogy miért nem böjtöltök, vagy Jézustól, a te tanítványaid miért nem böjtöltnek? És Jézus azt mondja, hogy böjtölhet-e a nász nép, ha velük van a vőlegény. A böjt lényege is az, hogy mindig Krisztushoz térünk. És ők is ezt tették, Krisztushoz tértek, ott voltak mellette, körülötte forgott a figyelmük, a szívük. De majd eljön az idő, amikor böjtölni fognak, mert elvétetik tőlük a vőlegény. Nemrég, vagyis már régen, olvastam Sükös Páltól a Keskeny úton című regényt. Biztosan sokan ismerjük. A 20. század közepén egy nagy evangéliumi ébredés történt, és ezt izgalmas regény formájában dolgozza föl a szerző. Egy lelkész életéről szól, Székely Ivánról, akinek igen viszontágságos élete van. Mikor már kikerül a teológiáról és lelkész lesz, még akkor sem az úré a szíve. Ő maga is ilyen beleszületett. Úgy nézett ki, hogy teljesen rendben van, fejből vágta a hitvallásokat és a megtanultakat, de a szíve nem volt ott. Ez így semmit nem ért. Mégis nem róla szeretnék most beszélni, hanem a regény végén szó van egy lányról, Ilonáról, akinek nagyon megtetszik Iván. Ez a lelkész. És miatta járt el templomba. Sőt, amilyen szolgálat csak volt, ő mind elvállalta. De ez csak azért tette, hogy még közelebb kerülhessen a lelkészhez. Ugye magunktól mit mondunk, milyen jó ez a lány. Végre érdekli őt Isten igéje. Végre lelkesedik az ige iránt. De hogy mi volt belül a szívében, azt lehet, hogy csak ő tudta egy ideig. De úgy látta, hogy ez a fiatal lelkész nem vonza, viszonozza az ő szerelmét. Egyre keservesebben próbált ragaszkodni ahhoz, hogy valahogy megnyerje. Ilyen önfejűen a tervéhez, amit kigondolt. Az én akaratom legyen meg. És egyszer hallotta, hogy ez a lelkész csak olyan feleséget keres magának, aki hisz Jézusban, akkor, mint aki valami nagy felfedezésre eljutott, akkor elgondolkodott rajta, igen. Iván, úgy lehet az enyém, ha én megtérek. Úgy lehet az enyém, Iván, hogyha megtérek. És kereste az utat, miként találhatna Jézushoz, de csak azért, hogy azután a lelkészt is megnyerje magának. Amikor hallotta azonban, hogy ez az út egy nagy önmegtagadással jár, akkor felháborodott. És hadd olvassam fel ezeket a sorokat a könyvből. Egyszer csak eszébe jutott Ivánnak egy nem régen hallott prédikációja. Éppen Keresztelő Jánosról beszélt. Arról, akinek alább kellett szállni ahhoz, hogy növekedhessék benne a Krisztus. Valóban így volna, tűnődött az ige felett egész nap. A legnagyobb megaláztatások útján egész a mélybe kell leszállnom, hogy Krisztus láthatóvá váljék, hogy enyém legyen, hogy növekedhessék bennem is. Hiszen mindent megtett annak érdekében, hogy olyan legyen, mint Iván, meg a többiek, akik már felébredtek. Láthatták, mennyire megváltozott. Ő, aki konfirmációja óta legfeljebb csak nagy ünnepen ment a templomba, akkor sem mindig, most el nem maradt volna semmi pénzért. Mennyit lótot futott az Isten és az egyház érdekében, mennyi harcot, küzdelmet vállalt mindezért szüleivel szemben is, idejét, zseppénzét, sőt, önmagát sem kímélte, ha az Úr ügyéről volt szó. A gyülekezeti terem asztalára a terítőt a maga szekrényéből vitte. Vagy nem ő volt-e az, aki titokban, hogy szülei meg ne tudják? Összeszedte néhány kinőtt ruháját, és elvitte nekik, amikor Iván az árvákról beszélt. Nem ő volt-e az, aki báli ruháiból felöltöztetett egy hívő lányt? Aki lemondott a moziról, színházról, szórakozásról és a regényolvasásról? Aki még a rádiót is kivitette a szobájából, hogy élete minél kedvesebb legyen az Iván Istene előtt? Az Iván Isten előtt. És mindez hiába történt, mindez semmit se ér. Semmit se számít, hát a buzgósága, az a sok érdeme, hívő cselekedete. Hát csak ő nem kell az Isten országának. Csak az nem számít semmit, amit ő akart az Isten kedvére tenni. Hát mi számít akkor? Mi kell neki? Mit kellett volna még tennie, hogy beteljen, megelégedjen vele az Isten? Micsoda Isten az, akinek még az ilyen vallásos buzgóság is kevés, mint amilyen az övé? Eszébe jutott ugyanegy ige arról, hogy aki Jézust akarja követni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét. De mit tagadjon meg még magán? Hol van hát az a kereszt, amit fel kell vennie? A szerelemben érezzük talán azt a nagy buzgóságot, hogy az ember mennyire oda teszi magát, amikor mindent egy lapra tesz fel. Ég a vágytól, hogy eljusson az áhított céljához. De valójában nem Istennek akart megfelelni, hanem Ivánt akarta magának megnyerni. Iván Istenét akarta lefizetni. Uram, most te bizonyíts. Mindent megtettem, most te bizonyíts. Ilyenkor azt gondolom, hogy lelepleződünk. Kiborul a szekrényben rejtett holmi. És amit kívülre mutattam, az nem a valóság volt. És én is sokszor átéltem ezt, amikor azt vettem észre, hogy mondjuk szerepeket játszok a közösségekben. Más voltam a gyülekezetben, más voltam az iskolában, más voltam a szüleim előtt, és mondjuk a testvéreim előtt, meg a barátaim előtt. Vajon nem volt ez tapasztalata mindegyikünknek, hogy elmertünk mesélni olyan viccet a barátok előtt, amit a tanárok előtt nem mertünk. Vagy szüleink előtt. És nem arról van szó, hogy ugyanúgy beszéljek a szüleimmel, mint a testvéreimmel. Nem, azért megvannak ugye a különböző kapcsolatok és a tiszteleti formák. De vajon miért engedtem meg magamnak azt a lazább közösségben, amit a szigorúbb közösségben nem? Mindent felvállalok a közösség előtt. Még ezeket a vicceket is felvállalom. A munkámat is fölvállalom, a ruhámat, hogy milyen szépen felöltöztem. Csak éppen a legfőbb identitásomat nem vállalom föl, amit elvileg én vallok. Hát én keresztény vagyok, én jó ember vagyok, Istenhez tartozom, nem? Az atyai háznál vagyok. Mindent fölvállalok, csak ezt nem. Mi erre a válaszunk? Magunktól azt mondjuk, jó, akkor még jobban igyekszem. Ezt mondta Ilona is. De azért van szó ezen a héten a szívről és a lelepleződésről, hogy mindezeket is mind-mind lekapargassuk az emberről, hogy csak az maradjon ott középütt, ami igazán szükséges, hogy le legyen téve az Úr előtt. Uram, a szívemet, önmagamat adom neked. Nem spórolható meg, ahogyan ezt már mondtam a héten, nem spórolható meg a meghalás azért, hogy azután új élet lehessen belőle. A szándék kevés. Valahogy úgy foglalhatnám össze a két tékozló fiú történetét, hogy van ebben is egy olyan folyamatosság, amit az ember végigjár az életében. Valahogy úgy, ahogyan a tegnapi énekben, amit föl is olvastam, hogy csak az én akaratom legyen meg, és onnan eljutok ahhoz, hogy csak az Úr akarata legyen meg. A tékozló fiú azt mondta, hogy nem akarom azt tenni, amit az atya mond. Erősen szembeszegült vele. Az idősebb fiú pedig azt mondta, hogy azt kell tennem, amit az atya mond. De nem szeretném. Igazából ugyanaz, csak kívülre más mutatnak, de ugyanaz. Az egyik azt mondta, hogy csak nem akarom azt tenni, amit az atya mond. Nem is szeretném, nem is teszem. A másik azt mondja, hogy nem szeretném azt tenni, de hát azt kell. A hazatérő fiú azonban azt mondja, azt teszem, amit az atya mond, mert én is ugyanezt szeretném. Értjük, az én akaratom egybe simul az Úr akaratával, belesimul az Úr tervébe, mert az a jó nekem. Ez egy csodálatos megfordulása az értelemnek. Maga ez a megtérés szó is azt jelenti, hogy az értelem megújulása. Mert hirtelen észbe kapok, hát az a jó nekem, amit az Úr mond. Kinek könnyebb? Úgy gondolom, hogy sem annak, aki beleszületett, sem annak, aki nem hívő közösségben nőtt föl, hanem úgy tért meg valamilyen nagy tragédia vagy határhelyzet hatására. De most ezekhez szeretnék szólni, akik beleszülettek. Először is azt szeretném elmondani nektek, mindenkinek, aki beleszületett, aki úgy érzi, akár, hogy megszokta ezt a hívő közösséget már, és hogy kezd elhomályosulni, hogy mi is a lényeg itt. Hogy gondolj bele, kiváltság az, hogy te itt lehetsz. Kiváltságos vagy. Nem természetes, hogy itt lehetsz. Aki ezt tudja, az igen. Az minden percet megbecsül. Miért van az, hogy egy jó bort, egy drága fogyasztási cikket olyan lassan és óvatosan fogyasztunk el? Ilyen alantas dolgot is megbecsülünk, és közben nem becsüljük meg a legértékesebb dolgot. Tudniuk kell ugyanem emellett a beleszületetteknek, hogy nem hangolódott egészen rá a szíved arra, hogy mi is az Úr akarata. És nem lepleződtél le igazából, mert nagyon könnyű volt úgy tenned, mintha rendben lenne az életed. Könnyű volt. De nem estél kétségbe. És az a jó, ha az ember kétségbe esik. Ki kívánhatja ezt? És azt mondom, hogy igen, amíg az ember szíve nem az Úrnál van, addig kétségbe kell, hogy essen, és aztán találja meg az Urat, mert ott jó lesz. Korábban csak féltél Istentől, lázadtál ellene, rosszat akar nekem, azért, mert csak a szabályokig, a törvényekig láttál, a farizeusi külsőségekig. Azt gondoltad, hogy ezek korlátoznak téged. Pedig az a határ, amit Isten meghúz, nem korlátoz téged, hanem biztonságos kerítést ad. Védőkorlátod. Talán észrevetted, hogy korábban, ha ilyen beleszületett vagy, hogy szégyeled az identitásodat. Megtörténhet az, hogy ez lesz a legfontosabb. Megszeretted volna spórolni a meghalást és a feltámadást, hiszen helyben vagyok. Már nem kell mozdulnom sem erre. Nem kell szembesülnöm semmivel. Ezeket mind úgy mondom, hogy én magam is beleszületett vagyok, és ezekkel kellett és kell szembesülnöm mind akkor, amikor bármilyen büszkeség, vagy önigazolás megjelenik az életemben. És tudnod kell, hogy a kereszténység nem egy vallásosok közül, hanem az egyetlen menekülő út. Igen, én úgy érzem, hogy sokan megkérdezik azok közül, főleg fiatalokkal beszélgetek erről, akik keresztény közegben nőttek föl, hogy vajon miért pont a kereszténység az egyetlen igaz vallás? Annyiféle más vallás is létezik a világon. Miért pont ez az igaz út? Ők is jó életet élnek, nem is találkozhatnak mással. Hát akkor ők nem kerülhetnek a mennybe. És kezdem egyre úgy látni, hogy nincs sok vallás. Nincs sok vallás a Földön. Egészen kevés van. De tudnod kell, hogy miért hiszel. Tudod, hogy kinek hittél. Annak, aki bizonyította is, hogy itt járt a Földön, és szeret téged, gondoskodik rólad. Azt hiszem, hogy az is, hogy Isten nagyon jó diagnózist mond az életemről, számomra ez is egy nagy bizonyosság, hogy igen, ez jó út. Ez jó út. Mert Isten nagyon jól átlátja az életemet, és úgy látom, hogy működik. Az az orvosság, az az út, amit ő ad, az működik. Mert tényleg a zsigereimig hatol az igéje, amikor azt mondja, hogy nem működhet, ha a magad eszedre hallgatsz. Nem működhet, hogyha emberi véleményekre hallgatsz. Végre itt nem Isten, vagy nem ember szól, hanem Isten. Nem emberi véleményt hallasz csak. Ilyenkor megszomorodom, mikor lelepleződöm, de ez Isten szerinti megszomorodás. És nem a földbe döngöl, hanem Isten kegyelméhez vezet. Akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Hát a megoldással szeretném befejezni, testvéreim. Mi is ugyanúgy, mintha távol lettünk volna, boruljunk le az Úr lába előtt. Öltözzünk föl Krisztust, így mondja Pál apostol az igéjében. Mindnyájan olyanok lettünk, mondja Ézsaiás, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyája, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Elrejtetted orcádat előlünk, bűneink hatalmába adtál bennünket. Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyag, te, ami formálunk, kezed alkotása vagyunk mindannyian. Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél örökké bűneinkre. Tekints ránk, mindnyájan a te néped vagyunk. És a megoldásra, amikor az ember így leborult az Úr előtt, nagyon sokan eljutottak már. Annyian bizonyították, hogy ez az út működik. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk keresztény élet zsidókról, és ők mondják azt, hogy ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Egészen megdöbben az ember, kirázza az embert a hideg, hogy az a zsidó ember, aki büszke volt a törvényére, hogy azt tesz engem igazá, most azt mondja, hogy megvallom, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözölök, hogy az elég nekem. És most egészen aktuális dolgot is hadd mondjak a testvéreknek. Látjuk ezt a hitvalló elődeinkben. Ezt mindig elmondjuk ugye úrvacsora vétele után, hogy ezt tették a reformátorok, hitvalló őseink. És látjuk ezeknek a hívő embereknek az életét is, és az életük végét is. A zsidókhoz írt levél figyelmeztet, figyeljétek meg az előjáróitok életének a végét. Egy nagy ige hirdető ment el a tegnapi napon közülünk. Sokan ismerjük Billy Graham nevét. Tegnap halt meg. Tegnap ment el az örök élet útján. És mégis egyszer ezt mondta. Egy nap olvassátok, vagy halljátok majd a hírekben, hogy meghalt Billy Graham. Egy szót se higgyetek belőle. Elevenebb leszek, mint most vagyok. Csak épp máshová költöztem, Isten jelenlétébe. Elég a kegyelem. Billy Grahamnek is elég volt, és nekünk is, hogyha látjuk ezeket a példákat. Nem azért, mert ők valami sok jó cselekedetet tettek volna, ilyen értelemben szentek voltak. De mégis szentek voltak, mert az Úr Jézus ruhája megszentelte őket. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen. Az Úr igéjére válaszolva, énekeljük a 748. számú énekünket. Itt megcseréltem a sorrendet. Egyébként, amit az Isten tisztelet elején énekeltünk, az Amint vagyok kezdetű éneket, az állítólag Billy Graham egyik kedvenc éneke volt. A 748. éneket énekeljük, mind a négy versével, ha utam borítja felhőknek árnya. Elcsendesedve menjünk az Úr elé, mindenki maga mondja el azt, ami a szívén van az Úrnak. Mindenható Úrunk, ha van bevehetetlen várfal, ha van feltörhetetlen jégtömb, akkor az a mi szívünk. Úrunk, látjuk, hogy mi a mi életünk Krisztus védelme nélkül. Látjuk, mert olyan súlyosan megmutattad ezt Anániás és Szafira történetében. Ilyen az, amikor az ember nem a te védelmedbe burkolózik, Urunk, és hányszor megtesszük ezt? Hányszor húz még vissza a mi régi életünk? Urunk, és látod, hogy hányan vagyunk itt, akik keresztény közösségben nőttünk fel, vagy akár már megszoktuk ezt a közösséget, hiszen nem is tudunk elképzelni mást, hogy máshova járjunk, de esetleg belül még nem szembesültünk a te akaratoddal, a szívünk sötétségével, és hogy valójában más felé húz a mi szívünk. Igazából a mi vágyaink felé húz a mi szívünk. És ha nem valami szerelmet, akkor vagyont, egészséget, jólétet várunk el tőled, és azt mondjuk, hogy most már te bizonyíts. De Urunk, neked nem ez a dolgod. Te már a leghatározottabban bizonyítottad, hogy mi a te célod velünk, és hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus életében olyan tisztán kirajzolódik, hogy te számunkra is a meghalást és a feltámadást tervezted el. Ezért szeretnénk elrejtőzni mi is most Jézusnál. És szeretnénk ezt kimondani neked, mint egy döntést. Határozottan, Urunk, nem akarjuk, hogy a más gyenge földi támasz tartson meg minket, hiszen elveszünk. Súlyos akkor a büntetésünk, hanem inkább hozzád menekülünk, Urunk. Nálad szeretnénk elrejtőzni, hogy te vigyél magaddal minket a te halálodba és a te feltámadásodba is. Azért, hogy már most, itt ebben az életben is örök életet élhessünk, és majd egykor nálad is. Köszönjük, hogy ehhez mindent megadsz nekünk. Mindenünk megvan, amire szükségünk van. És ez a kegyelem. Ez elég nekünk. Kérünk, Urunk, add, hogy a te kegyelmed átformálja a mi életünket, befolyásolja a mi döntéseinket, a választásainkat, amikor jó és rossz közül kell dönteni, amikor az élet konfliktusaiban kell helytállnunk, meg kell válaszolnunk szeretteinknek, le kell csillapítani a szívünket, meg kell békélnünk egymással, ahogyan te is megbékéltél velünk. Add, hogy így rajzolódjon ki közöttünk, és a mi életünkben is a te kegyelmed. Hadd ragyogjék a mi világosságunk, hogy amikor látják az emberek a jó cselekedeteinket, akkor nem minket, hanem téged dicsőítsenek. Urunk, bízunk benned, hogy te hűséges vagy, és azért jövünk most is hozzád bizalommal. Akár kívülről jöttünk, akár beleszülettünk, most újra vagy először, de szeretnénk átadni az életünket neked. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Lassan a hét vége felé közeledünk, de holnap még találkozunk a testvérekkel. Szeretettel hívjuk holnap is a testvéreket, és az Isten tisztelet után, az alkalom után most újra lesz egy rövid ima közösség, amikor egymásért és a hét hátra lévő alkalmáért imádkozunk az Úr előtt. Nagyon nagy erő van az imádságban, és nem fölösleges. Hívom a testvéreket, és hogyha nem is tudnak itt lenni, otthon imádkozzanak, ne csak ezért az alkalomért, hanem a magunkért és a környezetünkért, hogy ez az új szív megszülethessen a mi életünkben is. Ugyanazt kérjük, amit tegnap kértünk, új szívet az Úrtól. És most az énekar szolgálatát hallgatjuk meg. Új szívet adj, Uram, én nekem.
Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj.
Fennállva fogadjuk a mi Urunk áldását. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Thank you.